Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
És ez a Millás reggeli, tehát 9 óra 12 perc van már. Szép napot mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. December 17-én, kedden. A Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, azt gondoltam, megint valami furmányos beköszönéssel készülsz, de meglepődtem, hogy csak így lazán, egyszerűen kezdődik a műsor utolsó órája.
Igen, amiben sok minden lesz, és nagyon izgalmas témánk van. Először is majd P. Márkus Emiliáról fogunk beszélgetni Katona Csabával. Aztán a Kicks című film az, ami porondon lesz itt nálunk. Egy zseniális filmről van szó, ami magyar-francia-horvát koprodukció, és erről fogunk beszélgetni a producerrel, Kis Viki Rékával, és az egyik rendezővel, Révész Bálinttal. Tehát ez lesz majd kultmogú rovatunkban.
Vannak még kérdések, amik érkeztek. Kár, hogy a végére esett be, pedig tök
jó kérdés. Ja, hogy megkérdezhetnék, hogy a mobilszolgáltatók miért nem tudják kiszűrni a csaló üzeneteket, írja ő, mert egy ilyen maskinggel van megoldva, tehát jelentik a mobilszolgáltatóknak, hogy lehet jelenteni, de nem tudják kiszűrni azt, hogy maszkolva van a szám. Szóval, hogy nagyon nehéz, igen. Igen.
Nem kell ezt megkérdezni, hiszen van Ede, aki tudja, de keni nem, és de vágja.
Van, amivel tudnak küzdeni, küzdenek is, és hogyha nem olyan számról érkezik például az üzenet, ami egy szokványos szám, hanem egy másik szám, de minden más le van mutálva, akkor annak érdemes utána nézni.
Logisztikáról kinek mi jut eszébe? Logisztika? Mikor kérdeztek meg egy 2-3 gyermekes anyukát, hogy apukát, a komoly dolgok a családban történik?
Hát
szerintem
igen,
ezt mindenki
ez
ismeri.
Így van. Been there, done that, mondhatnánk ezt, és hogy is mondjam, a kicsikből lesznek a nagy gondok. Ezt lehet majd mondani, de szerintem ezt az Ács Gábor így amit tudja. Úgyhogy sok sikert a továbbiakban is, a kedves hallgató.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba, állandó szakértőnk, történész. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát egy nagyon izgalmas témát választottál, P. Márkus Emília.
Így van, egy ünnepelt színésznő, akinek hosszú élet adott, hogy 89 évesen halt meg 1949. december 24-én, tehát közvetlenül ugye szenteste előtt.
De valahogy talán hosszú... mégsem annyira ismert, mint Blaha Lujza vagy Jászai Mari, aki komoly riválisa volt és féltékeny is volt rá.
Ugye itt megint oda jutunk el, hogy valahogy a történelmi kollektív emlékezet az rendkívül igazságtalan, és nagyon nehéz néha követni a logikáját, hogy mitől van az, hogy a maga korában roppant ismert, népszerű, és nem érdemtelenül ismert, tehát nem ilyen celeb jellegű személyiségek egy része, az miért hullik ki az emlékezet rostán, egy másik része pedig miért marad fent. És ez teljesen jogos a felvetés, amikor azt mondtad, hogy a rivális, a vetélytársa volt, valóban így van, ünnepelt színésznőkről beszélünk, egyikük nevét ma már a szűkenvet szakmán képviselő. Senki nem ismeri, a másik pedig gyakorlatilag mindenhol megtalálható. Hozzáteszem, Márkus Emiliáról is van közterület elnevezve, de hát messze nem olyan ismert, mint mondjuk a Blaha Lujza tér, ha már ez így konkrétan szóba jött.
Na, hol van a közterület elnevezve? Ezt légy szíves, miközben az egyik hűtéből a másikba lesik lassz, addig mondd el, légy szíves, hogy hol van ez. Olyat hallottunk a telefonban.
Süvít a szél a környezetedben.
Igen.
Süvít, szóval ha jól emlékszem, a 8. kerületben, de most emlékezetből mondom, nem árt ellenőrizni, de az jó eséllyel nem tévedek. Szóval Budapesten van róla, és talán még Szombathelyen is, de ezt meg azért mondom, hogy talán, mert azt nem tudom konkrétan, viszont ott született. 1860. szeptember 10-én, és hát nem egy jeles családból származott, az édesapja az, ha jól tudom, egyszerű gombkötő volt, ráadásul az édesapját hamar elveszítette, már 1873-ban, tehát 13 éves volt, de mint ebben a korban oly megszokott dolog volt, neki számos testvére született, közülük István politikus lett és újságíró, Miklós író és költő, és nem sorolom tovább, mert volt köztük kerületi előjáró, de a legfontosabb közülük talán Márkus József, aki egy időben Budapest főpolgármestere volt. Tehát azt lehet látni, hogy a gombkötő familiából egy ilyen gyors karrieremelkedést láthatunk a következő generációnál. Egyébként annyira nem meglepő, mert ugye 1867-től a monarchia révén a rendi társadalmat fölváltja a polgári, és a tanulás az mindig egy lehetőség arra, hogy a társadalmi ranglétrán előre lépjünk. Ez már így van a reformkorban is, de 1867 után ez különösen. És itt kiemelnék még egy figurát, ez pedig nem más, mint Márkus Emilia nagybátyja, aki döntő szerepet játszott a pályában, Horváth Boldizsár. Horváth Boldizsár Andrássy Gyula kormányának volt az igazságügyminisztere 67 és 71 között. Na most róla meg tudni kell, hogy ő egy nagyon egyszerű Csizmadia családból származott, az édesapja egy rendkívül jó eszű ember volt, de Csizmadiának tanult, viszont fölismerte azt, hogy a tehetséges, okos fiát inkább tanítatni fogja, semmint, hogy azonnal befogja a munkába. Magyarán fogalmazva vállalt azt az áldozatot, hogy nem segíti a munkáját, hanem kiadással jár a tanítatása, és hát néha-néha előfordul, hogy a sors igazságos, az öreg Csizmadia, ki nem futhatta be azt a pályát, pedig tehetsége révén adott volt számára, adott lett volna számára ez. Ő még megérhette, hogy a fiából igazságügyminiszter lett, tehát megtérült az a befektetés, amit ő ugye feláldozott a fiáért. És hát Horváth Boldizsár egy valamit észrevett, azt nevezetesen, hogy igen komoly színészi tehetség van az ő unokahúgába. Most az a helyzet, hogy nem volt jellemző erre a familiára, hogy bárki ebbe az irányba menjen el. Emiliát a család zárdába szánta, és akkor innentől kezdve idézem Márkus Emiliát. A mi családunkban senki sem volt művész, mire 12 éves lettem, ki kellett venni az árdából, nem bírtak velem, színésznő akartam lenni. Nagy felháborodás az úri családban, hogy ilyen még nem fordult elő közöttünk. Hát így esett, hogy a zárda helyett a színi tanoda felé indult, és aki ebben rendkívüli módon támogatta, főleg az édesapja halála után, az bizony Horváth Boldizsár volt. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog volt, hogy úgy tudott elindulni a pályán, hogy komoly hátteret kapott. És innentől kezdve aztán, hogy 14 évesen először, vagy 15 évesen először színpadra lépett egy Alexander Dumas darabban, onnantól kezdve nagyon hamar kialakult a rajongó tábora, a szőke csoda becenevet kapta a tisztelőitől, és azt lehet róla mondani, hogy igazából onnantól kezdve, hogy 17 évesen eljátszotta Júliát a Nemzeti Színházban, onnantól kezdve gyakorlatilag a Budapesten játszott valamennyi magyar és világirodalmi szerepbe tündökölt, nagyon-nagyon hosszú időn át, és valóban egy hatalmas rajongó tábora alakult ki. Hát az iránt az őtövező rajongásról talán annyit szeretnék most így kapásból idézni, hogy mit írt róla Kródi Gyula. Eszerint hím oroszlánokat ejtett csapdába, pusztán a parfümje által. Zilahi Lajos pedig így fogalmazott, hogy az a gonosz, gyönyörű asszonyi arc, amelynek szenvedések és szenvedélyek paroxizmusában kígyózik a szemöldök, görbül boszorkányvonalakba az ajak, bűvöl a tekintet, ez az az arc, amelynek viselőjét meg kell halni, vagy sikoltva mutatni rá. Hát nem ragozom tovább, azt gondolom, hogy a rajongás világosan tetten érhető ennek révén is. És hát mindenek tetejében ennek a sikeres hölgynek volt még egy nagyon érdekes magánélete, ugyanis, hát ahogy abban az időben illett, ugye ő férjhez ment. És a férje az nem más volt, mint Pulszky Károly, de most Pulszky Károly pedig nem más volt, mint a egykori, tehát nem is egykori, ma már egykori, akkor nem egykori, Nemzeti Múzeum igazgatónak, Pulszky Ferencnek, korán sem mellesleg a magyarországi szimbolikus szabadkőműves nagypáholy első nagymesterének a fia, egy kiváló művészettörténész. Pulszky Ferenc gyermekeiről szerintem érdemes megemlékezni, sorolom a nevüket, Károly, Ágost, Polixénia és Garibaldi, tehát Pulszky Garibaldi. Ez divatos név volt abban az időben ugye Magyarországon.
Jól hangzik. Figyelj csak, egy másodpercre megszakítanám, kerestem a helyet, de hogy ugye a szőke csodaként emlékezünk rá, de én megnéztem egy csomó képet, és nekem nem tűnt szőkének. Egy fotó van, ahol ilyen szőkésnek tűnik a haja, de leginkább ilyen barna a haját láttam.
Én ilyen világos barnának tippelném, utána sötétebb barnának, de mindenki szőke csodának hívta.
Hát akkor biztos voltok a...
Valami feltétlen, de ugye a történelemnek a úgymond a rekonstruálása az mindig abba a akadályba ütközik egyébek mellett, hogy nem feltétlenül találjuk meg a logikát. Szóval simán benne van a kalapban, hogy egyetlen egyszer színpadra lépett, úgy valaki elnevezte és rajta ragadta
a betenét. Ja, értem. Van egy ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon jó SMS a kedves hallgatótól, pontosan jól írta le a sztorit, mert erről beszéltél. Márkus Emilia utca a Blaha Lujza tér mögött van, a Szent Rókus kórházat szegész. Tehát, hogy így, ugye a Blaha Lujza tér az
mögött, így van, mögött.
Így, igen.
nem is sorolom. Na talán még a magánélet előtt még
igen,
egy dolgot
megemlíteni. Igen, mert Pulszkijnak hát elég szomorú véget ért az élete. Tehát a férje egy komoly ügybe keveredett.
Konkrétan az történt, ugye, hogy megvádolták azzal, hogy hamis festményeket vásárol, és ennek révén igazából sikkasztott pénzt. Annak az lett a következménye, hogy végső soron meglehetősen elszegényedett a család, nagyon sok minden pénzé kellett tenni, és maga Pulszkij Károly pedig nem bírta elviselni a szégyent, végül nem derül ki egyébként, hogy jogos a vád, vagy legalábbis én nem tudok róla, és egész egyszerűen fogta magát, Ausztráliába emigrált, és 1890-es évek legvégén Brisbane-ben öngyilkos lett. Tehát így ért véget az ő élete is, ugye ezáltal a házassága is Márkus Emíliával, akinek egyébként olyan értelemben viszont a pálya töretlen maradt, hogy például 1901-ben ő szerepelt az első magyar néma filmben, a Szalomé szerepét táncolta el, és innentől kezdve gyakorlatilag igazából a haláláig, tehát egészen 1947-ig színpadon volt. Tehát még a második világháború után is a halál előtt 2 évvel szerepelt.
Tehát és közben valamelyet... 1960-ban született, tehát akkor 87 éves
1860,
koráig... Jól számoltam? 87 éves koráig játszott?
Jól számoltam. Mm. 87 évesen még szerepelt. 87 évesen még szerepelt, ami azért azt gondolom, hogy hát nem akármilyen teljesítmény, akárkitől. És ami pedig a magánéletét illeti, arról még mindig ejtenék egy pár szót, mert nevezetesen az történt vele, hogy ugye értelemszerűen a házassága véget ért. Ebben a formában, így ahogy beszéltünk róla, viszont ő másodszor is férjhez ment, és hát az a helyzet, hogy a férje, a második férjét úgy hívták, hogy Andor Oszkár. Csak hogy addigra ő már nem Márkus Emíliaként volt ismert, hanem P. Márkus Emíliaként, mint Pulszkij Márkus Emília.
Innen a P. Okay.
És ezért remek márkanév volt. Akkor vegyünk megint egy párhuzamot Blaha Lujzával. Blaha Lujzának az első férje volt Ján Blaha, aki úgymond tanítatta, támogatta őt, és hát amikor megözvegyült, aztán férjhez ment, ha jól emlékszem, még kétszer, akkor nem vette le a Blaha nevet, mert ugye az márkanévvé vált, hülye lett volna megváltoztatni. Uh-huh. Tehát ő Blahané volt igazából. Na most a következő történt Márkus Emíliával is, per analógiám. Márkus Emília nem akarta elhagyni a P. Márkus nevet, mert mindenki így ismerte, ezért aztán meggyőzte a második férjét, Andor Oszkárt, akivel több évig úgy mondanánk, hogy élettársi kapcsolatban élt, amíg hozzáment feleségül, hogy változtassa a nevét Andorról Párdányra, és akkor így lett Andor Oszkárból Párdány Oszkár, és ennek nyomán aztán megőrizhette a P. Márkus Emília nevet, most az, hogy Pulszkij vagy Párdány, az innen nézve már szinte mindegy.
Hát igen, a P betű az maradt.
Ugye, amikor arról beszélünk, hogy ki a domináns egy házasságban, azt gondolom, hogy ez itt egyértelműen eldőlt, jól lehet, a férj miniszterelnöki sajtó tudósító volt. Pulszkijakkal kapcsolatban talán még egy poént megemlítenék, hogy 1990-ben jött létre a Magyar Múzeumi Társaság, röviden a Pulszkij Társaság, és ennek a 40 év alatti múzeumosokat tömörítő tagozatának az a neve, hogy Pulszkij Fiat. Tehát ilyen finom áthallással.
Jó, okay.
De visszatérve Márkus Emíliára.
Oké.
Okay. Még egy nagyon fontos dolgot említenék meg vele kapcsolatban, hogy hosszan lehetne róla beszélni, de ami nagyon-nagyon fontos, az igazából még a családja. Itt láthattuk, hogy nagyon érdekes emberekkel kötötte össze az életét. Szóval a következő a helyzet, hogy született neki Pulszkijtól, Pulszkij Károlytól 2 lánya, az egyiket úgy hívták, hogy Tessa, és Tessa hozzáment egy dán származású bécsi operaénekeshez, Erik Schmédeshez, viszont a másik lánya, Romola, aki írónő lett és balettáncos, ő pedig a minden idők valószínűleg legnagyobb balettáncosának, Vaszláv Nizsinszkijnek volt a felesége, a lengyel származású orosz táncosnak, akivel a első világháború után Budapesten éltek, és neki pedig azt kellett aztán elviselnie, hogy a férjének lassan, de biztosan megbomlott az elméje, volt, hogy megváltónak képzelte magát. Tehát, hogy megnézzük ezt az egész családi konglomerátumot, akkor láthatjuk, hogy egészen elképesztő emberi sorsok találkoznak, és hogy föltegyük a pontot az íre, még azt megemlíteném, hogy 1908-ban megtörtént, hogy a P. Márkus Emília kellékes nője Gregus Janka bebújt a lakásának a szekrényébe, a fürdőszoba szekrényébe, és amikor a színésznő reggel fésülködni kezdett, kiugrott az ajtón Gregus Janka, és rálőtt.
Oh.
A lövést elhibázta, ezek után önmaga ellen fordította a fegyvert, azt is elhibázta, de azért megsebesült. És az egésznek az lett a vége, hogy a sebesült hölgy írt egy levelet, miszerint P. Márkus Emíliával bűnös szerelmi viszonyt folytatott, és ezért fordult ellene. Márkus Emília mindent tagadott, de tény, ami tény, hogy a végén ő járta ki, hogy a hölgyet ne büntessék meg. Szóval egy elég izgalmas életúttal találkozunk, azt hiszem.
És amikor a férjét a nyilasházból mentették ki, azért voltak itt még drámai fordulatok, ugye később is.
Voltak bizony, és legjobb tudomásom szerint még bújtatott is embereket, tehát vállalta azzal járó veszélyt, ami ugye az emberi életek megmentésével járt a vészkorszakban. Úgyhogy ha megnézzük, hogy milyen fordulatokon ívelt át az ő karrierje, és maradt igazából zökkenőktől eltekintve töretlen, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon méltatlanul kevesen emlékeznek rá. Részben azért, mert az élete egy kész kalandregény, de hát nem csak ezért, hanem amiatt azok miatt a dolgok miatt is, amiről most szót ejtettünk.
Csaba, nagyon szépen
nagyon
köszönjük.
Jó volt. Köszönjük.
Én is csak épp, hogy a nevét ismertem, de fogalmam nem volt róla, hogy mekkora egyéniség volt.
Igen, ismét egy nagyon jó, hogy ismét egy nagyon klassz történet. Uh-huh. Köszi szépen, hát, Csaba.
Én remélem, hogy a mesél a múlt erről szól, hogy ilyen embereket tudjunk elővezetni.
Igen, abszolút erről
szól. És ez így van, nem jöttünk hiába. Nagyon köszönöm a figyelmet.
Köszi, Csaba.
Sziasztok.
Katona Csaba történész beszélt tehát P. Márkus Emiliáról, és lényegében összefoglalta az életútját.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Azon gondolkodtam, hogy milyen zenét lehetne egy ilyen díva után tenni, és egy nagyon komoly érdekességet hoztam. Mégpedig ugye a Frederick Forsythnak a Sakál napja című könyve 1971-ben jelent meg. Röm sokkal később, 73-ban forgattak belőle egy nagy sikerű filmet, ami még talán néha most is előfordul a mozi csatornákon. Kiváló színészekkel, nagyon klasszikusan megpróbálták feldolgozni ugye a filmet, ahogy a könyv is van. Most csináltak belőle egy sorozatot, ami látható egyébként azt hiszem a Sky Showtime műsorán, és több érdekessége van a sorozatnak. Az egyik az, hogy Magyarországon forgatták nagyon sok részét. Müncheni részeket, párizsi részeket, a nyitóképeken kívül szerepelnek benne magyar színészek, a stáb nagy része magyar. Egy angol film egyébként, vagy angol sorozat ez, és nem mást kértek meg a címadó dal előadására, mint Celeste-t, Celeste Epiphany Waite, aki körülbelül 2014-15-be került be a köztudatba, amikor már dolgozott olyanokkal, mint Avicii, olyan producerekkel, de aztán később, pár évvel később megnyerte a Brit Awards-ot Rising Star kategóriában, és hát ő az új British Soul-nak és az Alternative R&B-nek, ugye Neo Soul-nak a nagy jeles képviselője, egy igazi díva, és az történt, képzeld el, hogy a sorozat címadó dalában alkottak Celeste-tel egy olyat, ami szerintem többet is érdemelt volna. Tehát ha meghallgatod a dalt, én néztem a sorozatot, vagy nézem, és akárhányszor lemegy a címadó dal, az fogalmazódik meg bennem, hogy ez ennek James Bond témának kellett volna lennie. De ha Celeste nem fog énekelni James Bondot ezek után, akkor nagy baj van, mert hogyha meghallgatod, ezzel úgy oda tették magukat szerintem a rendezők, vagy a zeneszerzők, és maga az énekesnő is, aki szintén egy divának számít, hogy zseniális. Úgyhogy szerintem ez nem csak a Sakál napjának, hanem egy igazi James Bondnak is megfelelne.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo, üzletkötő a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Ilyen dinamikus és szép a reggel? Vagy próbálunk oldalazva utánkövetni?
Hát, stagnáljon a pillanatban, a piac nem mozdul sem erre sem, vannak itt a devizapiacra. A Bux pedig minimális esésben nyitja a napot, nem sok, igazából szinte 0%-ban, de ugye ma van MNB-k, a döntőülés, és ezért most kivárnak a befektetők. Mm-hmm. Ez vezet leginkább most a piacot, hogy nem akar senki sem lépni, mi nem tudni, mi lesz a komment a jegybanki döntés mellé. Valószínűsíthető, hogy nem fog vágni az MNB, de hogy mellette mi lesz a kommunikáció, az is fontos. Plusz nemzetközi piacok, meg az amerikai jegybanki kamatdöntőülést várják, ami viszont holnap lesz, és ott is a komment lesz az érdekes, mert ott is kvázi biztosra veszik a 25 bázispontos kamatvágást, és mindenféleképpen tényleg az, hogy merre fognak tovább menni, mi lesz a kötvény visszavásárlás, és társai. Ez lesz az, ami fontos lesz az amerikai piacoknál, valamint, hogy mennyire fogják fűteni, vagy hűteni a kedélyeket.
Uh-huh. Hát jó, akkor várakozunk, de azért van egy pár érdekes sztoria a magyar piacon is.
Mindenféleképpen. A Bux az most 80 ezer pont alatt van. Mindig, mikor beszélünk, általában jó hangulat reggel, most kevésbé, azt kell mondani.
Forgalom az milyen? Mennyire erős?
Nem olyan magas, nem olyan kiemelkedik most a forgalom alapvetően. Az OTP szokta vinni azért 90%-ban a forgalmat, most jelen pillanatban 9:38 perckor 412 milliós forgalma van az OTP-nek, 0,32%-os pluszban. Nem annyira erős volt, amikor másfél-két milliárd, meg azért láthattuk, hogy novemberben azért a napi forgalom az közel 20 milliárd forint volt.
És mit mondtál, devizapiacon ugyanez a ilyen kivárás van?
Kivárás van. Ugye biztosra veszik szinte, hogy kamattartás lesz az MNB részéről. Az viszont mindenféleképpen fontos, hogy mit fognak kiemelni. Ugye tudni, hogy Varga Mihály lesz a következő jegybankelnök, viszont egészen addig a kommunikáció mindenféleképpen fontos lesz jelenleg Virág Barnabást és Matolcs Györgytől és a stábjától. Hogy mi lesz. De alapvetően, amik fontosak és befolyásolják most korán reggel a devizapiacot, euró-dollár 104.88-nál van jelen pillanatban, ez a dollár forintra olyan hatással, hogy 389 forint és 70 fillérre lehet venni a bankközi devizapiacon, míg 1,485 és 70 fillérre. Viszont kicsit nézzük át a magyar blue chipeket is. Mivel nem sokszor tejtettünk, de alapvetően stagnálás van, vagy vegyesek inkább mondjuk azt, OTP az minimális pluszban van, azt mondtam az előbb, a MOL emellett 2714 forinton van, mínusz 0,22%-os esésben, 46 milliós forgalommal lemegyeget rengető, Richter az, amikor a reggel most mínuszban nyitott, 10600 forinton van, 0,75%-os mínuszban 51 milliós forgalommal, M-Telekom pedig nem mozdult, 1294 forinton van, 18 milliós forgalommal.
Jó, hát akkor meglátjuk, hogy a kamat döntések után mi a helyzet, mi történik. Kitartás nektek. Jó kereskedést.
Köszönjük szépen. Sziasztok.
Kedves Hugo üzletkötővel beszéltünk, ő mondta el, hogy mi a helyzet most nyitáskor a devizapiacon és a budapesti értéktőzsdén.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na, beszéljünk akkor a Kixről. Sanyiból felnőtt lesz, ugye a film egyébként a moziban van, ezt többször is el fogjuk mondani, úgyhogy érdemes megnézni. Nem is tudom összeszámolni most már, hogy hány díjat nyert, mert egyik helyen azt olvastam, hogy 20, több mint 20 nemzetközi díjat nyert, de el fogják nekünk mondani ezt Kis Viki Réka producer és Révész Bálint az egyik rendező. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Amikor meglátod, hogy 10/10, mármint azért nagyon ritkán adnak ilyet a kritikusok, mondjuk például az Indexen, akkor ez így eltölti jó érzéssel a szívedet vagy a szíveteket, vagy igazából nem foglalkoztok ilyesmivel, megcsináltuk, szeretjük, szerintem jó. Hogy éled meg azért?
Hát elsősorban szerintem inkább az ilyen közönségre reakciók, amik így hatással vannak, és az meg olyan, hogy így azt így meg, szóval ez nem egy-egy élmény, hanem az, nem tudom, 20-30 vetítés után az a közeg, amit ott mindig fogad a vetítések után, az így befolyással van. Nyilván fontos az, hogy az ilyen véleményformáló erők így ajánlják meg, segítsék, meg örülünk neki. Nem tudom, az...
A közönség a lényeg, nem a kritikus Gábor.
De egyébként fontos az is. Tehát, hogy most így pont olvastam egy ilyen nagyon lehúzó kritikát, és akkor így azt gondoltam, hogy ez engem így nem fog megérinteni, és utána így...
De
megéri.
Hol? Én ezt még nem
olvastam. Na. Csak a jó kritikákat mondjuk.
Nem.
Na, de miről van szó? Egyébként arról beszéltek. Lehet, hogy valaki nem hallotta még, hogy mi ez a Kix, és hogy miért érdekes. Ugye, hát ez egy nagyon hosszú forgatási idő többek között, úgyhogy hogy zajlott ez, és mi ez?
12 évig készült ez a film, és egyébként már csak ezért is szerintem nagyon izgulunk, hogy milyen a fogadtatás, mert egyszerűen, hogyha ilyen sokáig és sokat dolgozol valamin, akkor vagy legalábbis nekünk mindenképp nagyon fontos, hogy működik-e, átjön-e, azt az üzenetet közvetíti, amit szerettünk volna, és hát ez sok év munkája.
És Sanyival a találkozás, meg az ő követése, filmezése, a család filmezése, az egy teljesen spontán, véletlen dolog volt, ahogy az egész indult?
Hát úgy indult, hogy a Dávid, a másik rendező fiú, ő sétált a Baráros téren, és arra lett figyelmes, hogy három srác átmászik a Petőfit korlátján, és csinált róluk egy fotót, aztán így ilyen furinak találta, hogy ott a semmi fölött ott lógicáznak a gyerekek, és utána egy fél óra múlva oda mentek hozzá a srácok, és ők keresték meg tulajdonképpen a Dávidot, és kölcsönkérték a gördeszkáját. És akkor onnan indult a kapcsolat, utána ott beszélgettek, meg így lógtak egy pár órát, aztán egy, tudom, aznap délután már meg is invitálták őt az otthonukba, szóval egy viszonylag gyorsan egy ilyen nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki így a család meg a Dávid között, és utána ez egy ilyen, hát nem feltétlenül egy egész estés mozifilmnek indult, hanem egy képzőművészeti projektnek, ami aztán később egy ilyen installatív videó, ilyen rövid kísérleti filmben materializálódott, és aztán később, ahogy beszálltam, meg ahogy a Dávid is így ért, igazából úgy lett ez ebből egy ilyen egész estés dokumentumfilm.
És akkor nyilván már egy más típusú stáb kellett hozzá, más típusú produkciós tevékenység ehhez az egészhez, ez organikusan akkor alakult, és akkor lett belőle egy ilyen, egy nagy film.
Igen, szerintem azt még fontos elmondani, hogyha nem tudják a hallgatók, hogy a történet elején ezek a főszereplő fiúk, ezek kisgyerekek. Tehát Sanyi konkrétan 8 éves volt, és a rendező Mikulán Dávid maga sem volt még egészen felnőtt, ő 20-21 volt akkor, és akkor kezdte a tanulmányait a Képzőművészeti Egyetemen. Szóval tulajdonképpen ilyen gyerekkorból indul ez az egész, és a gyerekeket is látjuk fölnőni, meg valahol az alkotót is.
Hasonlították ugye olyan filmekhez, mint a nagyon ismert nemzetközi filmek, mint a Kölykök, vagy a Sráckor, de ugye ezek fikciók, de azért nagyon elősen merítenek a valóságból. De ez a film, ez abszolút a valóság, nem? Ez dokumentum.
Ez teljesen olyannyira, hogy közben nekünk is számtalanszor át kellett írni a koncepciót, hiszen az élet máshogy írta a történetet, de mondjuk a produkciós körülmények is befolyásoltak dolgokat, tehát attól függően, hogy milyen partner szállt be, vagy milyen forrást tudtunk találni, az is változtatott mondjuk nem a történeten, de a körülményeken, igen.
Ez kegyetlen egyébként, bocs Gábor, csak hogy a 12 év, ami azt jelenti, hogy a legtöbb vállalkozás is tönkre megy 5 év után. Tehát hogy lehet kitartani egy ilyen projekt mellett ennyi ideig?
Ezt mi magunk sem értjük szerintem, és nem javaslom, hogy valaki így álljon neki filmprojektnek, hogy így tervezze a timeline-t.
Nekem az előző film 7 évig készült, szóval úgyhogy ezt ismerem, ezt a műfajt.
De hát nem ez, gondoltad, nem?
Akkor tudj valósítod meg a sántai víziót, tehát ez egy ilyen...
Nem, a követ, igen. Hát ez egy ilyen...
A tar víziót, azt így valósítod meg, ugye, hogy...
Nem tudom, hát ennek van egy, nyilván egy ilyen, hogy fejlődik egy film, tehát van egy ilyen saját ilyen érése, hogy hogyan tud kifutni, és ez sokszor annak is a függvénye, hogy milyen lehetőségek, vagy milyen financiális lehetőségek vannak mögötte. Szóval, hogy ez kicsit ilyen szerencse kérdése is.
Ki hogyan került bele, hogyan alakult ki a stáb, hogyan alakult ki a végső formája, az mikor derült ki, hogy ami végül lett belőle, az ilyen lett, az hány évvel azelőtt, hogy végül is elkezdődött a munka, hogy...
Hát a 11-be kezdte a Dávid, 11-ben volt az a találkozás, amit az előbb meséltem, 17-ben diplomázott ezzel a projekttel, ez egy ilyen 16 perces ilyen videóinstalláció formájában, én azt láttam, ami teljesen megrökönyödött, tehát ilyen elképesztő energiája volt annak a filmnek, és akkor igazából én amiatt szálltam be, vagy így akkor kerestem meg a Dávidot, akkor egy évig így kerestünk pénzt rá, aztán 18-tól kezdtünk el forgatni, és mondjuk 20-tól kezdtünk el vágni, és 23-ba fejeztük be a vágást, meg a 22-be a forgatást, és 24-ben mutattuk be most márciusba.
Támogatást tudott kalapozni a film?
Igen, ez egy horvát, francia, magyar koprodukció. Uh-huh. Szóval beszállt a horvát audiovizuális alap, a francia film alap, meg a francia tévé, és a magyar media mecenatúra. egy másik ez verziójában a filmnek.
Igen, még egy olyan szervezet, ami mai formájában már nem létezik, tehát ugye még az MTVA, amikor adott támogatásokat tévés anyagokra, de hát az egy nagyon fontos eleme a történetnek, hogy ugye itt van egy töréspont, ami a mi munkánkon is változtatott, a financiális lehetőségeket is befolyásolta, és maga a történet és a szereplők élete is eléggé megváltozott, mert hogy...
Ez az a bizonyos tűzeset?
Igen, igen. Mm. Tehát, hogy sok évig más volt a projektnek a fókusza, a srácok követték ezeknek a gyerekeknek a sorsát, próbáltak nekik olyan dolgokat mutatni, amikről azt gondolták, hogy ők abból profitálni fognak, mert hogy egy nagyon inger szegény, és... anyagilag is hát terhes.
Szegény gyerekek, uh-huh. ugye szegény
hát igen, a városi és lakhatási uh-huh. szegénység által voltak súlyosan érintettek, ugye hatan laktak egy icipici 20-valahány négyzetméteres lakásban, és igazából ez volt a fókusz meg a művészetpedagógiai uh-huh. eszközök.
És akkor jött ez a bizonyos, nem túl nagy csínynek tűnő dologból végül bűncselekmény lett, aminek ugye halálos áldozata is lett ez a
igen.
gyújtogatás, nem tudom, hivatalos...
Hát ez klasszikusan egy ilyen kukagyújtogatásnak indult, uh-huh. és akkor abból végül szerencsétlenül nem kuka lett, hanem matrac, és akkor a matrac az egy rossz helyen volt, de ez az egész egy ilyen télen, -3 fokba egy klingertégás épület mellett volt, szóval így nem annyira adta magát, hogy ebből nagy baj lehet, és uh-huh. aztán hát a körülmények az épületnek a ilyen, nem rendesen karbantartott jellege miatt, meg a szerencsétlen helyezkedés miatt egyszerűen beütött
a tűzvédelmi szabályok nem betartása miatt.
Igen.
És akkor ezzel az ő életük is azért drasztikusan megváltozott a szereplők, hát... és meg nyilván akkor a filmnek a koncepciója is.
Igen, hát a koncepció alapvetően, ahogy mondjam, az volt, szerintem végig próbáltuk ezt tartani, hogy az legyen a kifutás, vagy hogy azt várjuk, hogy a Sanyi, a főszereplő fiú önállósodjon, megtalálja a saját életterét, új kapcsolatokat építsen, kilépjen a családi kötelékekből, és a saját fészket építsen, és tulajdonképpen ez meg is történt, tehát hogy ennek a tragédiának az ellenére ez lett a vége a történetnek. A tragédia nyilván annyira átírta, hogy nem lehetne már erre kifuttatni, vagy az emberben ez marad meg talán legerősebben, de a vége az tényleg az, hogy ő kiszállt abból a millióból, amiből jött, és épített maga mögé egy újat.
Azt írták róla, hogy generációkon átívelő traumákkal szembeni tehetetlenség, társadalmi igazságtalanság, mobilitás, lakhatási szegénység. Ezek elég súlyos sztorik, és eszembe is jutott egy, ha már franciát említetted, a gyűlölet, ami szintén fikció, de szintén dokumentarista jelleggel dolgoz fel egy hát idősebbeknek a sztoriát, de hasonló jellegű történet elevenedik meg.
Igen, azt szerintem az abszolút egy referencia pont mm-hmm. volt, de a többi ez a sráckor is, meg a nem tudom már mi
kölykök.
Volt az a kölykök, Ellen Clark,
igen.
Meg Gumó, mm-hmm. szóval hogy ez az ilyen kicsit ilyen ráfabb, ilyen hogy mondjam, ilyen intuitív kameramozgásokkal, meg a gyerekeknek az ilyen őszinte, autentikus ilyen világával kapcsolódó alkotások, azok itt szem előtt voltak.
Hát figyeljetek, nagyon izgalmas az egész. Moziban most lehet látni, ugye?
Uh-huh. Igen, hol, meddig, hogyan?
Országszerte amúgy, vagy hát most nem tudom pontosan, de az biztos, hogy Budapesten mozikban látható, és egész sok vetítés van, szóval el lehet csípni. Meg 16 pluszos, úgyhogy estére rakják, úgyhogy jó időpontokat kap.
Nem, aha, azt mondom, hogy karácsonyi mozi, de mindenképp egy magyar filmezési szempontból egy sikertörténet, Mikulán Dávid és Révisz Bálint filmje. Hogyan tovább? Mi a következő 12 éves projekt?
Hát, jó kérdés.
Most Réka is szeretettel várja az információkat.
Nem, próbálkozunk. Hát most fejlesztünk egy következő egész est fejtéset, meg van egy-kettő így a talomba. Most ilyen archív anyagoknak a vegyítésével foglalkozunk. Hogyan lehet archív anyagokat ilyen generatív animációkkal vegyíteni?
Hogy ne kelljen 12 éven keresztül rohangálni emberek igen. után kamerával.
Igen.
Betűr az AI. Okay.
És az, hogy ez sikeres, az megnyit kapukat? Tehát akkor ez mondjuk így a személyes karrieretekben is
nemzetközi szinten is kérdezi.
Jó kérdés, hát ez szerintem sok...
Azért itthon a filmfinanszírozás jelenleg az egy nagyon-nagyon nehezített pálya.
Uh-huh. Mondta eufemisztikusan.
Igen.
Nemzetközileg szerencsére azért már valamennyire ismernek minket, mert ez a film is úgy tudott megszületni, tehát uh-huh. itt a forrásoknak az óriási hányad az Nyugat-Európából, Franciaországból származott, azon belül onnan több helyről, csodálatos francia koproducerünknek köszönhetően, de szóval itthoni hátszél nélkül azért nehéz menni, de így tudjuk jelenleg ezt működtetni.
Nagyon-nagyon gratulálunk, tök sem fölösleges itt elolvasni, hogy milyen díjakat nyert, mert szerintem sokkal jobban nál az, hogy amikor legelőször láttam, hogy van ez a film, meg a Gábor is, akkor rögtön beraktuk a listánkra, hogy na, ezt meg kell nézni. Tehát ez egy ilyen sokkal jobb szerintem.
Úgyhogy
egy ilyen...
majd személyes élmények alapján januárban ismét beszélünk róla, és visszatérünk, amikor majd
akkor számoljatok látunk. Be, hogy mit gondoltatok, adjatok visszajelzést.
Nagyon szépen köszönjük, sok sikert a továbbiakban is.
Köszönjük.
Minden jót, sziasztok.
Kis Viki Réka, producer és Révész Bálint a film egyik rendezője, Mikulán Dávid mellett, ugye a Kix című filmről van szó, úgyhogy érdemes keresni a mozikban és megnézni.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ennyi fért a mai műsorba. Egy csomó üzenetet kaptunk, próbálunk majd ezekre mind válaszolni. Köszönjük szépen ezeket, és természetesen a legtöbb a Lomival kapcsolatban jött. Ezeket majd a Gábor összeszedi.
Hát próbáltam szelektálni, meg így csoportokba gyűjtve a javaslatokat.
Igen.
Elmondani, de még majd ezt a témát mindenképpen folytatjuk. Hát már csak azért is, mert hogy jönnek majd fejlemények, kíváncsian várjuk, hogy a tiltakozásnak lesz-e valami hatása, átalakítják a rendszert, lesz-e valami kompromisszumos megoldás. Folytatjuk persze ezt is.
Köszönjük a figyelmet, tehát ennyi volt a Millás reggeli, holnap 6-tól ismétléssel, 6:30-tól élőben jövünk, ahogy szoktuk, egyébként a Facebookot érdemes követni, Kati néninek millió puszi a sok-sok finom sütiért, Andi anyukája elkényeztet minket, úgyhogy csak így tovább, Kati néni, én ezt tudom mondani 2025-ben is, és a meglepetés a habcsók alján a dió, azért az úgy kell. Köszönjük szépen, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.